tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című Magyar Egyiptomi Baráti Társaságbeli műsorral, azon belül pedig Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, ahol továbbra is a paraszt panaszait olvassuk, egész pontosan a negyedik panasz fog következni.
Engem mindig megrendít, hogy te pontosan tudod, hogy mi következik. Én állandóan összekeverem ezeket az előadásokat, de az nem baj, te mindig kijavítasz, hála Istennek. Amit szeretnék megkérdezni tőled, hogy a napokban voltak az egyiptomi napok a Vámház körúton a nagy csarnokban, ahol egy rövid időre én is tiszteletemet tettem, hosszabb időre sajnos nem sikerült, mert egyéb programom volt, viszont láttam, hogy a paraszt panaszaiból Hédi nagyon ügyesen kimásolta ezeket a panaszokat. És tekintettel arra, hogy most a negyedik panaszról van szó, kíváncsiak voltunk a reakcióra, tehát a megjelentek reakciójára. És mit mondjak? Volt reakciójuk. Hédi össze is gyűjtött néhányat. Gondolom azért a végén, majd ha felolvastuk és megbeszéltük, Önöknek is lesz ezzel kapcsolatban némi reakciójuk. Átadnám a szót Hédinek.
Lehetőséget adtunk a vásárcsarnokba látogatóknak, hogy nyerjenek egyiptomi rejtvényfüzetet, abban az esetben, hogyha elolvassák a parasztnak egy-egy panaszát, és azzal kapcsolatos véleményüket leírják. A negyedik panasszal kapcsolatban többfajta vélemény is érkezett, és ezekből olvasnék föl néhányat, amik a következők. A paraszt felvázolja, hogy az elöljárónak jó élete van, viszont ő a sajátját igazságtalannak tartja. Írta egyikük, magáról a panaszról azt írja, hogy először leírja a saját panaszait, majd támadóan érvel. Tulajdonképpen a közalkalmazottakkal vonja őket párhuzamba, akiket alkalmanként lekezel a főnök. Sok benne a metafora és a megszemélyesítés, és a történet folyamán a paraszt egyre alacsonyabb szintre kerül saját szavai által, ezért egyre nagyobb lesz a közte és az előjáró közötti rés. Ez adja a feszültséget, az egyre növekvő feszültséget ebben a panaszban. A paraszt értékrendje szerint folyamatosan változnak az értékviszonyok, véleménye szerint, és az igaz és a jó jelentését a paraszt a hajózás, vadászat segítségével érzékelteti, a rossz életkörülményeit hangsúlyozza, amit még csak fokoz az, hogy az előjáró semmit sem tesz az ő érdekében. Nagyon ékes szólónak tartja a parasztnak a beszédét, és az egyéniségét kicsit megnyomorítottnak. És amikor azt a kérdést tettük föl, hogy mit gondol, miért érezhette élménynek a fáraó ezt a beszédet, miért irattathatta föl, akkor azt gondolta, hogy azért, mert a paraszt kimert állni az igazáért, nem mindent ráhagyott a fáraóra, illetőleg a hivatalokra, mint a többi alattvaló általában, és színes képeket használt arra, hogy érzékeltesse a helyzetét. Tehát ennyi előzmény után, akkor most térjünk vissza magához, a paraszthoz, vagy Anna, akarsz valamit mondani még?
Tulajdonképpen nem akarok túl sokat mondani, csak annyit, hogy volt olyan, aki a paraszt életkörülményeit, illetve az akkori viszonyokat kissé összehasonlította a jelenlegi viszonyokkal. De ebben nem szeretnénk belemenni. Úgyhogy inkább jöjjön most a paraszt negyedik panasza. eljött a paraszt, hogy negyedszer könyörögjön neki. Bocsánat, itt korábban már szó volt arról, hogy Meru fiáról, tehát az elöljáróról van szó. Tehát amikor rátalált, a nagy ház elöljáró éppen kijött Herisef templomának kapuján. Így szólt. Te megdicsőült, kit dicsérjem meg Herisef, akinek házából kijöttél. Kárt szenvedett a jó, és senki sem dicsekedett azzal, hogy a hazugság hátát földre vetette. Ha a bárka már pihenőre tért, mivel kell át az ember, s mégis meg kell ezt tennie, még ha gyűlöletes is, két szandál hátán átkelni a hajón. Hát jó ez az átkelés? Nem. Kialszik hát napfölkeltéig. Károsodik, aki éjszaka megy, és aki nappal jár, és az az ember, aki előállt igaz és jó ügyért. Lásd, nincs vége annak, hogy ezt mondjam neked, elment melletted a jó indulat. Meddig könyörögjön a nyomorult, kit tönkretettél? Íme te vadász vagy, ki örömét leli abban, hogy kedve szerint cselekedhessék, vízilovakat ejtsen el, vad tulkokat lőjön, halakra támadjon, és madarakat fogjon hálóba. Nincs hirtelen szavú, ki mentes volna az elhamarkodottságtól, nincs könnyű szívű, ki mélyebb szándékát illetően megfontolt volna. Legyen hát szíved szilárd, ismerd meg az igazságot, légy ura annak, amit választottál akként, hogy jó legyen annak, kit hozzád hallgatagon bevezetnek, hisz nincs oly féktelen, ki az erény útján járna, nincs oly heves vérmérsékletű, kinek karja kívánatos lenne. Ha a szemek látnak, a szív örvendezik. Ne dorongolj le hatalmad mértékében, így nem ér el a rossz. Ám ha elhanyagolod a rosszat egy alkalommal, kettő lesz belőle. Az ízlel, aki eszik, a kérdezett felel, az lát álmokat, aki alszik. Ám az a bíró, kit meg kellene büntetni, éppen ő az, aki ebben élen jár. Bolond! Íme elértek téged tudatlan, íme kérdeznek téged, vizet kimerő, íme beléd látnak. Kormányos, hajód ne süllyedjen el, éltető, ne engedj meghalni, elpusztító, ne engedj elpusztulni, árnyék ne szárits ki, menedékhely, ne engedd rabolni a krokodilust. Negyedszer könyörgök már neked, meddig töltsem hát ebben az időmet?
Eddig tehát a negyedik paraszt, előzményképpen ugye érdemes elmondani, hogy arról van szó, hogy Hunanupnak nevezik a parasztot, aki a vádi Nátrunból igyekszik a fővárosba, a székhely felé, és útközben rabolták el a kincseiként magával vitt élelmiszert, amiket elkívánt adni, hogy abból más árukat szerezzen be, és ebből éljenek otthon a családjával együtt. Ő és felesége, meg gyermekei. Mivel elrabolták, és Merufia Rencihez tartozott az az ember is, aki a rablást végrehajtotta, ezért Merufia Rencihez ment panaszt tenni, aki viszont nagyon meglepődött a beszédén, és a fáraóval is tudatta, ő neki is elmondta, hogy hogyan beszélt, és a fáraó megbízta azzal, hogy amilyen hosszan, amilyen sokat lehet, beszéltesse, és jegyezzék föl minden szavát. Így jutottunk el a negyedik panaszig, ezért van az, hogy Merufia Renci nem válaszol. De ugye a fáraó azt is kérte Merufia Rencitől, hogy ne mondja el a parasztnak, hogy miért beszélteti, és éppen ezért a paraszt nem tudja, hogy azért nem szolgáltat neki igazságot Merufia Renci, mert hogy ezzel bízta meg a fáraó. Tehát ő azt hiszi, abban a tudatban él, hogy Merufia Renci nem akar neki igazságot szolgáltatni, és ezért őt támadja személy szerint, mint aki rossz bírája a saját népének. Tehát ez a szövegkörnyezet, amihez hozzátartozik a 9 panaszból a 4. panasz. Na most, hogyha elkezdjük nézni ezt a panaszt, magát a történetet végignézzük, akkor ugye azzal kezdődik, hogy eljött, hogy negyedszer könyörögjön a paraszt. És nem akármikor találkozott vele, hanem megint csak véletlenszerű találkozásról van szó. Nem egy bírói teremben találkozik, hanem ment leste, hogy mikor tud a nagyház elöljáró elé járulni, úgyhogy éppen kijött Herisef templomának a kapuján. Tehát annak az Istennek a templomának a kapuján jött ki, aki a Fájumnak az egyik főistene volt, harcias természete volt, az ő taván, az a pontos megnevezése.
Hát én végigolvastam mind a 9 panaszt, de van 3 sor ebben a 4. panaszban, amelyik annyira szép, hogy ezt akár Shakespeare is írhatta volna, amikor a paraszt valóban könyörög. Nem csak panaszkodik, hanem valóban könyörög. Amikor azt mondja, hogy kormányos, hajód ne süllyedjen el, éltető, ne engedj meghalni, elpusztító, ne engedj elpusztulni, árnyék, ne száríts ki, menedékhely, ne engedd rabolni a krokodilust. Ez valóban annyira szép és annyira elgondolkodtató, hogy számomra, mint említettem a 9 részből, ez jelenti igazán a paraszt könyörgését. Hát utána jön megint az, hogy negyedszer könyörgök már neked, meddig töltsem hát ezzel az időmet. Szóval mindaz a szépség, amit elmondott, amivel tényleg meg kellene lágyítania az Úr szívét, ezzel az utolsó mondattal már megint lelövi azzal, hogy már megint pimaszkodik, hogy negyedszer könyörgök már neked, meddig töltsem hát ebben az időmet. Hát azért, szóval, mint említettem, mindaz, amit eddig elért volna, ezzel aztán igazán megint tönkreteszi. Paraszt időnként tényleg nagyon pimasz tud lenni, és ez a pimaszság, ez nem biztos, hogy az ő hasznára válik.
Ebben a történetben tulajdonképpen a paraszt 4. panaszában sok minden kiderül a paraszti és az előkelő életmóddal kapcsolatos dolgok közül is. Egyrészt ugye kiderül az, hogy templomba járnak, a templomba bemehet az előkelő, ki is jön onnan, nyilván ennek megfelelő öltözetben van, és nyilván a lelkületében is igazodik hozzá, hiszen a templomból kijöve a mát felé irányítja a figyelmét az előjárónak. Másrészt arra a különbségre is fölhívja a figyelmet, ami a kettőjük életmódja között van, mert hogy az előkelő életmódhoz mindenféle sport teljesítmények is hozzákapcsolódnak, ami nyilvánvalóan a paraszti életmódban nincsen. Ezzel szemben saját magával kapcsolatban a korai kelést jelzi, hogy ő nekik viszont igen korán kell kelni, és nyilvánvalóan ebben az is benne van, hogy nyilván korábban is fekszenek, ő nekik nincsen lehetőségük arra, hogy mécsesekkel, fáklyákkal virágítsák meg a helyet, és lakomázzanak. A lakomához szükséges dolgokat nem tudják előteremteni. Ezzel szemben a sportvadászok nagy vadakra is vadásznak, és itt nagyon érdekes dolgok jöttek elő, nevezetesen, hogy vízilovat, tulkot, halat és madarat fog el a sporthalász. Megint, hogyha az ábrázolásokra gondolunk, akkor nagyon gyakran lehet látni a vadászokat a sivatagban, de még gyakrabban a mocsárban, ahol madárra, illetőleg halra is vadásznak, a szigonnyal vagy láncsával, és erről egy újabb kép szembeállítva az előkelőt a paraszttal jelenik meg, amikor is a parasztnak olyan problémája van, hogy nem tud átkelni a bárkával a folyón, mert már nincsen ott, a bárka már pihenőre tért. Tehát az az ember, aki a bárkát irányítja, aki evez a bárkán, annak már modern szóval élve lejárt a munkaideje. Vagyis ez is egy problémát jelent a parasztoknak, az egyszerű embereknek, hogy alkalmazkodni kell másoknak az időbeosztásához. Tehát folyamatosan egymás mellett szerepel az előkelő élet és a paraszti élet közti különbségeknek a motívuma, de mindez nagyon finoman a háttérben van. Na, hát akkor...
قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش مرضت شرط قالت لي قول قلت لها بلاش حبيبتي بلاش قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش مرضت شرط قالت لي قول قلت لها بلاش حبيبتي بلاش
Hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsornak Sinuhe irodalmi magazinjában. A paraszt panaszait olvastuk, ott is a negyedik panasznál tartunk, és eddig sok mindenről beszéltünk, azzal kezdődött, hogy immár negyedszer könyörög a paraszt, és ezúttal, amikor negyedszer ment, Herisef templomából lépett ki Meru fia Renzi, az előjáró, akihez a panaszait intézte. Heriseffel kapcsolatban megemlítettük, hogy ő harcias isten volt, az ábrázolásain általában emberi alakban kosfejjel jelenítették meg, bár előfordult az is, hogy önmagában csak kos formájában ábrázolták. Jellemző rá, hogy fején Osiris Atef koronáját viselte napkoronggal együtt, és a neve pedig, mint mondtuk, aki a taván van, tudnélik Heri, az a her, aki van rajta nézbés formában, és se, az pedig a tó, az F pedig az az övé. A nevét azonban a késői időben máshogy is értelmezték. Az új birodalmi időben tudjuk, hogy Herisefitnek értelmezték, vagyis akinek fenséges, magasztos, karizmatikus az arca, és a még későbbi időben Plutarchosz, tehát már a hellenisztikus korban tartunk, Harszafésznek nevezi, és leírása szerint a neve a férfiassággal áll kapcsolatba. Ez úgy lehetséges, hogy a sefet, mint szó, jelent olyant, hogy valaki tiszteletre méltó, és aki tiszteletre méltó, az ugye erős is volt, és hát nem csoda, hiszen Héraklésszel azonosították, harcias volt amiatt. Egyébként az új birodalom korától Horusszal is azonosították, amit elősegített a Heri sef, tehát a nevének az első fele, ami Horusz nevével egybehangzott, de az írásmódja más volt, sólyom helyett itt az arccal írták a nevét. Az első átmeneti korban birodalmi isten volt, hiszen Hérakleopolis volt a főváros, Hérakleopolis ma Echmesszia el-Medinának felel meg, spanyol ásatások folynak, az ókorban Henesz volt a neve. És mint hallották, a görög nevét Hérakleopolis pontosan őróla kapta, akit Héraklésszel azonosítottak. Egyébként voltak olyan jelzői is, ami jelzi uralkodói mi voltát, hogy a két part ura. Volt olyan is, bár ez a Ptolemaiosz korból származik, IV. Ptolemaiosznak a koronázásakor az Edfui templomban, aki a királyságokat a kezdetben megkezdte. Tehát ősistenként tisztelték, mint ősisten, már a harmadik átmeneti korban is ismerünk olyan ábrázolását, amelyik a lótuszvirágon mutatja be, tehát amint az ős vízből kiemelkedik. Tehát Herisef templomából lépett ki az úr, és tulajdonképpen ezzel állhat kapcsolatban az, hogy a paraszt, aki ugye a Vádi Nátrunban jött, tehát az ő számára Herisef olyan túl sokat nem mondott, csak mint birodalmi isten, természetszerűleg a Maátnak az ura, a neve pedig aki a taván van, mindjárt első asszociációként vizet juttatta az eszébe, mint minden templomnak, Herisef templomának is kellett legyen egy tava, úgyhogy ez könnyen eszébe juttathatta a parasztnak nevével együtt a vízi közlekedésnek a nehézségeit, és így aztán mindjárt a bárkára tért rá, majd utána különböző elfoglaltságokat, amik a részben a paraszti életmódhoz, részben az előkelő életmódhoz tartoztak, és ugye a kérést, hogy segítsen neki, mert hogy különböző negatív dolgokat fölrajzolt, olyan dolgokat, amik a káosznak a hatalmát jelzik, ezúttal, hogy ne történjenek meg. Ezek a képek azonban nem vakvilágból összeszedett képek voltak, hanem minden valószínűség szerint nagyon a köztudatban éltek, hiszen a Maat uralma alatt álló világnak, ahol Ri napisten irányította a dolgokat, az ellentéte éppen az Isefet, a káosznak az uralma volt, és minden valószínűség szerint nagyjából ilyen tájban, vagy esetleg valamivel később keletkezte Kipuvernek a panaszai, ahol nagyon negatív képet festett a káosz uralmáról, például olyanokat mondott, hogy a délieknek a hajói összetörtek, a városait lerombolták, Felső Egyiptom pusztasággá vált, vagy olyanokat, hogy arany, lápislazuli, ezüst, türkiz, karneol, ametiszt és egyébféle köveket a szolgálók aggatnak a nyakukba, ezek ugye mind nagyon drága ékszerek voltak, és a jó dolgokat ők birtokolják, a házak asszonyai, vagyis hogy az előkelő hölgyeknek pedig ennivalójuk sem nagyon van. Aztán olyanokat mondanak, hogy kihullott a haja mindenkinek, és így nem lehet megkülönböztetni az előkelőt. A szegénytől, ugye a kihullott haj az azt jelzi, hogy paróka viselésnél kellemetlen volt. A haj beleragadhatott a paróka, és ezért viszonylag sokan voltak, akik leborotválták magukat. Vagy olyanokat is mond, hogy a szövőszéknél az előkelő asszonyok ülnek, és nem azoknak, ugye, akiknek ott kellene lenni. Aztán az előkelő urak éhesek, elpusztulnak, és a követőiket kell kövessék. Vagy olyanokat is, hogy a víz piroslik a holttestektől. Mindenütt elpusztult a gabona, ruhátlanok az emberek, nincsen étel, nincsen olaj, semmi sincsen a raktárakban, kiürültek, a raktárőrök ott fekszenek, vagy azt is, hogy például az írnokok nem írják össze a gabonát, amit be kell szolgáltatni a parasztoknak, mert hogy a parasztok saját birtokaik uraivá lettek, és Egyiptom urainak semmi sem jut belőle. Aztán akik a balzsamozó helyen voltak kifektetve, azok most a magas földön vannak, mármint hogy a balzsamozás helyett csak éppen kiszárítják a testüket, ugye balzsamozni nem mindenkit balzsamoztak, különösen ebben a korai időszakban, hanem csak azokat, akik előkelőek voltak. A egészen korai időszakban az óbirodalom elején a fáraónak jutott ez a kiváltság, és közvetlen környezetének, azon belül is leginkább csak a családtagjainak, később az előkelőknek is ezt a lehetőséget megadta. A középirodalom idején már ez természetes volt, de a szegények akkor még nem tudták azt elérni, hogy őket is mumifikálják olyan módon, mint az előkelőeket, hanem nekik egyszerűen csak kiszárították, tehát nem balzsamozták a testüket. Ez gyakorlatilag a görög-római időszakra vált teljesen általánossá, akkor már mindenkiét lehetett balzsamozni. Aztán például egy érdekes dolog is van, hogy akit sólyomként eltemettek, annak most nincsen halottaságya, és amit a piramisok rejtettek, kiürültek. Vagyis, hogy a sírrablások, fosztogatások is, tehát nem csak az élők ellen követnek el mindenféle gaztettet a káosz uralma idején, hanem a halottakat is megbecstelenítik. A kígyót kivették a lukából, és alsó és felső Egyiptom királyának a titka mindenki számára ismerté vált. De ez is szerepel, aminek van egy olyan része is, hogy mágia esetében is, hogyha mindenki tudja már, akkor nem hatékony a mágia. Ugyanígy a kígyó, alsó és felső Egyiptom urának a kígyója, az az országot jelképező ureusz, tehát azzal, hogy azt kivették a helyéről, gyakorlatilag az országnak a fejét, az országnak az élén levő embert károsították meg, az ő hatalma vált bizonytalanná, úgyhogy nem tudja ezek után a káoszt megsemmisíteni. Aztán a vagyonoknak az urai most szomjasan töltik az éjszakáikat, míg azok, akik korábban koldultak, most bőséges tálaknak a birtokosai. A ruháknak a birtokosai most rongyokban vannak, míg azok, akik még csak szőni sem tudtak maguknak, finom vásznaknak az urai. Tehát egy teljesen felfordult világ van, ahol egyrészt természeti katasztrófák vannak, hiszen nem teremnek a gabonák, másrészt ember és ember közötti viszony is teljesen felfordult. Van olyan is, ahol apa és fiának az ellentétéről, hogy egymás ellenségei, arról van szó. Halálnak a képe többször fölmerül benne, nagyon sok helyen, és ezen kívül még egyfajta istenektől való elfordulás is van, hiszen az is szerepel benne, hogy az isteneknek az áldozatokat nem mutatják meg, és az istenek nem törődnek az emberekkel. Ipuver panaszaiban pontosan ez az a pont, amin megfordul a dolog, mert Ipuver egy istennel, a mindenség urával, akit Átummal azonosíthatunk, vele folytat párbeszédet a panaszaiban, és tőle kéri, elsorolván, hogy milyen rossz a helyzet, hogy hát változtasson rajta, hiszen ő tud azon változtatni. De nagyon bőségesen 17 egységbe foglalva költői képekkel, verses formában írja le ezt a helyzetet. Egyébként Ipuver panaszaival kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy egyetlen egy példányban maradt fönn, ezt Leidenben őrzik, a római 1344-es papirusznak a hátoldalán olvasható, és maga az írás, ahogyan leírták, valószínűleg a 19. dinasztiára tehető, de a nyelvezete sokkal korábbi, klasszikus egyiptomi nyelven íródott, ami azt jelzi, hogy évszázadokon keresztül megőrizték és hagyományozták, tehát tulajdonképpen véletlen balszerencse, hogy csak ebben az egy példányban maradt fönn. Ez egy műfaj lehetett akkoriban, mert van másik mű is, ami ugyanilyen tartalmú, Kháhéper részenebbnek a panaszai, csak az még töredékesebb formában maradt fönn. Tehát nem a legelterjedtebb, de azért ismert műfaj volt, és hogy ebből egyetlen egy példány maradt fönn, az valószínűleg a véletlennek a következménye. Ipuver intermeit nagyon sokáig Gardiner alapján az első átmeneti korra vonatkoztatták, és most is elképzelhetőnek tartják, hogy Memphisnek a pusztulását írja le, a 6. dinasztia végi memphiszi eseményekről lehetne benne szó, amikor összeomlott az óbirodalom, és helyébe egy többek által, sok kis király által irányított Egyiptom jött létre, amit aztán utána, különböző harcok után a középirodalom követett, amikor is Mentuhotep egyesítette megint Alsó és Felső Egyiptomot. A másik elképzelés szerint nem Memphis és nem a hatodik dinasztia vége, hanem az első átmeneti kori általános helyzetet mutatná be, de vannak olyanok is, akik a Hükszosz hatalom átvételt, tehát a középirodalom utáni időszakról, 13. dinasztiáról szólónak tartják, és van egy olyan elképzelés is, hogy itt tulajdonképpen nem is egy történelmi eseménynek a parafrázisáról van szó, annak a költői megfogalmazásáról egy bizonyos szemszögből, mármint az előkelők szemszögéből, hanem teológiai iratról van szó, amelyik azt mutatja be, hogy az istentelen világ milyen. Tehát többféle elképzelés van, ehhez kapcsolódik az is, hogy van, aki a Bibliával hozza összefüggésbe a 10 csapásnak a párhuzamaként. Ugyanis a panasznak a végén a párbeszéd forma átomot kéri Ipuver, hogy hát változtassa ezt meg, és föl is rajzolódik egy olyan kép, hogy majd eljön egy csodálatos, ideális uralkodó, aki mindent rendbe rak. Tehát van benne egyfajta messianizmus is. Tehát nagyon szomorú, nagyon katasztrofális képet rajzol fel Ipuver ebben az intelemben, és tulajdonképpen a paraszt könyörgésében is ehhez a Ipuver által felrajzolt képhez hasonló elemek előfordulnak, mint negatívumok, hogy nehogy ez legyen ennek a megelőzésére.
Kedves hallgatóink, úgy tűnik, hogy itt az idő, hogy valami kellemes zenét hallgassunk, hogy egy kicsit megnyugodjunk mi is a mi szívünkben, és a zene után majd folytatjuk a műsorunkat.
الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا تغمض عينيك الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا تغمض عينيك ده انت نور حياتي عمري كل املي شوق الدنيا كله مش كتير عليك والله كل حاجة فيا بتناديلا ايوه كل الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك
Kedves Kedves hallgatóink, a zene után térjünk akkor vissza ismét a paraszt panaszaihoz, ahol is a negyedik panasznál tartunk, és néhány megjegyzést szeretnék tenni az eddig elhangzottakat kiegészítve a negyedik panasszal kapcsolatban. Először is ugye úgy kezdődött a panasz, hogy ismét csak megszólította Renszit, Meru fiát, Hunanu, azért, hogy könyörögjön neki, de ezúttal nem akárhol történt a megszólítás, hanem Herisefnek a temploma előtt, tehát a korabeli fővárosnak, a birodalmi istenének a templomából jött ki, és a későbbiek során, amikor bírónak szólítja meg, akkor nem akármilyen szót használ erre, hanem az Ujjarut szót használja, és a rut a kaput jelenti, tehát a kapunál ítélkező, ezzel is vissza utal arra a helyzetre, amiben vannak, ami egyébként elég általános volt, tehát más templomnál is tudunk, hogy a pilonja előtt ítéleteket hoztak, bírósági tárgyalásokat végeztek, tehát a bírósági tárgyalásoknak nem csak egy saját meghatározott helyük volt, hanem épületen kívül a templomok előtt is jellemző volt az, hogy bizonyos ügyeket ott döntsenek el. Tehát miután megszólította, egy aforizma-szerű mondattal kezdi, amit Dobrovics Aladár úgy fordított, hogy kárt szenvedett a jó, és senki sem dicsekedhet azzal, hogy a hazugság hátát földre vetette. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a jót azt bu-nofernek nevezi, tehát a jó dolognak, és dzsu-nofer a későbbiek során a rossz dolog. Később úgy folytatódik, hogy károsodik, aki éjszaka megy, és aki nappal jár. Említettük ugye Ipuver intelmeit az előző részben. Ott például ugyanerről van szó, hogy éjjel-nappal mindig mindenütt bizonytalanság uralkodik. Ezzel szemben számos nomosz elöljáró, kormányzó azzal dicsekedett a sír feliratában, ugye a különböző egyes kisebb területeknek az első átmeneti korban az urai, hogy náluk rend van a katonasságuktól való félelemben, éjjel is, nappal is biztonságosak az utak, tehát az út mellett alvó is biztonságban jól érzi magát. A továbbiakban ismét csak folytatja beszédét a paraszt, és elmondja, hogy milyen nyomorult helyzet van, és hogy aki tönkre ment, akit tönkre tettek, mivel nem tettek érte, vajon azzal mi lesz, veti föl a kérdést, meddig könyörögjön az, majd utána egy hasonlathoz fordul, amikor is vadásznak nevezi Meru fia Renszit. Na most ez a vadász szó, ez nagyon érdekes, tudnélik a mehu szót említi, és ez egy halnak is a neve, és nem csak hogy neve egy halnak, hanem a szó után három determinatívum van, tehát három meghatározó jel, és ezek egyike éppen a hal, egy másik fölötte a hajó, vagy csónak, és utána pedig egy emberi alak van, tehát egyértelműen emberről van szó, és egyértelműen vízhez kötődik. Hogy miért fordította Dobrovics Aladár vadásznak, azt is érdekes megnézni, mert ugye utána konkrétan elmondja, hogy milyen tevékenységről van szó, és nem lehet halász az, akinél mindjárt az első a vízilovak elejtése, a második a vad túlkoké. Utána jönnek csak a halak, de azután még a madarak is jönnek. Na most, hogyha összevetjük azt, hogy a vízilovak, a halak és a madarak hol élnek, akkor itt a vízről, mocsáról van szó, hiszen nagyon sok madarászatot lehet látni az ábrázolások között a mocsárban. Egyedül a marháknak, a vad túlkoknak az említése az, ami ezen a területen kívül esik. Érdekes egyébként azt is megnézni, hogy milyen szóval írják, hányféleképpen írja körül a vadászatot a paraszt, mert a vízilónál a ha-át, vagyis a szigonnyal vadászást, a szigonydobást említi, a szemánál, vagyis a vadságukról mindig vadon élő marhákkal kapcsolatban használt állatoknál a szet, az íjjal lőni szót használja. A halaknál érdekes módon a peh, az eléri őket formát, a madaraknál pedig a szehet, vagyis a csapdával, hálós csapdával szoktak dolgozni, tehát az azzal elfognit. A hasonlatok után jönnek az újabb aforizmák. Nincs hirtelen szavú, ki mentes volna az elhamarkodottságtól, kezdi. Na most itt a hirtelen szavú az a hahra az ókori Egyiptomiban. A hah az a sietni, tehát siető szájú szó szerint. És aki mentes volna az elhamarkodottságtól, itt az elhamarkodottság, ez az uár szóval, vagy uár szóval van kifejezve az ókori Egyiptomiban, aminek alapjelentése a gyors mozgás. Ennek következtében különböző fordításokban különbözőképpen fordítják, tehát aki mentes volna a gyors mozgástól egész szó szerint, ebben az esetben ezt az elhamarkodottságon túl felületességnek, sőt hadarásnak is van, aki fordítja. Utána aztán az a szó szerepel, hogy könnyű szívű. Itt az iszib szerepel, és a könnyű szívűnél miről van szó, mitől kell tartani? Ahogy Dobrovics fordítja, hogy nincs könnyű szívű, ki mélyebb szándékait illetően megfontolt volna. Na, itt az ókori Egyiptomiban a denez szeherhet szó szerepel, vagyis aki súlyos, nehéz, ez a denez, a szeherhet tekintetében. A het több értelmű, legtágabb értelemben testet jelent, legszűkebb értelemben hasat, de a törzs előső része, az a jelentése is megvan. Tehát aki a belsejében levő tervek tekintetében, mert a szeher az meg a terv, súlyos lenne. Ezután felszólító mondatok következnek, hogy legyen a szíve szilárd, meg ismerje meg az igazságot, meg légy ura annak, amit választottál, aként, hogy az jó legyen annak, kit hozzád hallgatagon bevezetnek. Fordította a következő mondatot Dobrovics Aladár. Na most ennél a fordításnál is több minden fölmerül. Tudnélik, amit választottál, vagy akit választottál, mind a kettő lehet, és lehet utána úgy fordítani, hogy akit választottál, hogy az jó legyen, miután hallgatagon bevezetik, vagy miután bevezetik, mint nagyon szegényt. Tehát itt a gerú szó szerepel a hallgatagra, és a gerút a szegény értelemben, mint társadalmi rétegre is szokták használni. Tehát többféle fordítási lehetőség van, de a mondat tartalmában egyértelműen azt jelzi, hogy jó legyen annak, akármilyen is az illető. Van még egy kifejezés, a vizet kimerő, amit többen nem értettek, amikor ezt a részt elolvastattuk a vásárcsarnokban. Na most ezzel kapcsolatban meg lehet jegyezni, hogy ezt többen mások sem értik. Fogelzang, aki még a 20. századnak az elején egy kommentárt írt a könyvhöz, úgy magyarázta, hogy aki kimerti a vizet, kiüresíti magát, tehát tudatlan, és ilyen formában nagyon jól kapcsolódik az előzőkhöz, hogy bolond, meg tudatlan, és mindenféle tudás, ismeret nélkül levő. Tehát, hogy ezt írná körül. Ezek is megszólítások, és ezek után jön az utolsó nagy megszólítás, amelyiknél kormányosnak nevezi Merufia Rencit, és utána egy nagy könyörgés jön, hogy a pusztulás különböző képeit vetíti föl, hogy mindezek elől mentse meg, ne engedjen, ne tegye lehetővé, hogy ezek megtörténjenek. De mivel úgy látja, hogy könyörgése a drámai képek ellenére is süket fülekre talált, fölkiált, hogy hát már negyedszer könyörgök, meddig töltsem ezzel az időmet. Talán hallgatóinkban is fölmerül, hogy meddig fogunk még a paraszt panaszaival foglalkozni. Eddig a 4. panasznál tartunk, 9 panasz van, úgyhogy még 5 alkalommal fogjuk paraszt panaszait megbeszélni, és mindegyik alkalommal, mint látni fogják, egy kicsit máshogy panaszkodik, más vonásokat emel ki a paraszt, jelezvén ezzel is, hogy az ókori Egyiptomban nagyon sokféleképpen tudták kifejezni magukat, de mindegyikben alapvetően az igazságot szeretné a paraszt kideríteni, az igazságot szeretné kivívni, vagyis szeretné visszakapni mindazt, amit elraboltak tőle. Ezzel búcsúzom is kedves hallgatóinktól, egyenlőre jövő héten ismét jelentkezünk, és addig is kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig.